Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a HVG Extra Pszichológia Szalon ma esti előadásán, beszélgetésén, nevetgélésén reméljünk, de lehet, hogy sírni is fogunk, ezt még nem tudhatjuk előre, hiszen egy elég kényes téma van, amiről mindenki azt hiszi, hogy ez maga a borzalom, ez a kamaszkor, főleg egy gyerek, egy család, egy anya és egy apa életében, vagy akik éppen körülötte vannak, mindig úgy élik meg, hogy ez valami olyan váratlan, zűrzavaros esemény sorozat veszi kezdetét, hogy egyszerűen azt se tudjuk, hogy hová legyünk. Ezért ülünk ma itt, és ezért született meg ez a könyv, a mellettem ülő Szél Dávid szerző tollából, Tabuk és dilemmák a kamaszok nevelésében. Szerinted 9-től 18 évig tart ez, de ezt majd még megbeszéljük, és meghívtunk egy nagyon kedves vendéget, még Hajós Andrást, énekes, dalszerző, producer, gyakorló apa, és ma tapasztalati szakértőként fogjuk kérdezni, hogy ő vajon hogy élte meg ezt az egészet, tanult-e belőle valamit, és ha igen, akkor miért nem? Kezdjük tehát az elején. Nektek milyen élményeitek maradtak meg a kamaszkorból? Először hát a
azonnal átfaszoltad, jó estét mindenkinek, köszönöm, hogy itt lehetek. Egy zárójeles megjegyzést nem tudok magamba tartani. Egy komoly kiadó, egy komoly szerző, egy komoly könyv, egy komoly közönség. Mit keresek én itt? Hát nyilvánvalóan azért vagyok itt, mert én vagyok tulajdonképpen a bikinis influencer lány. Gondolom én vagyok a szép testű, azért lehetett csak itt. De valóban milyen szót használtál? Tapasztalati szakértő. Ez nagyon, ebbe hanyat tudok dőlni, és ezt megköszönöm. Két gyereket neveltem fel, vagy zajlik még, 24 és 22 évesek. Az ő kamaszkoruk egy kicsit már elhomályosíthatná az enyémet, de nagyon emlékszem a saját kamaszkoromra. Nekem a kamaszkorom egy vasárnap délután volt. Egy fantasztikus kamaszkorom volt. Nagyon szerető, nagyon támogató szülőkkel, ahol helyes arányba oszlott el a meleg megengedés és a hideg elutasítás. Ez utóbbi általában az anyámtól jött. És egy nagyon szabad, nagyon gondolkodó, olvasó, kérdező, jövőmenő kamaszkorom volt. Azt hiszem egy nagyon jó korszakban, és talán a egyéb részletektől eltekintve elsősorban ezt emelném ki. A külvilág volt rám az én igényeimre, vagy az én habitusomra nagyon vevő. A 90-es évek elejéről, a 80-as évek végéről beszélünk, amikor úgy tudtuk, hogy a világ nyílik, és más lesz, változni fog, és jobb lesz. És ez egy nagyon pozitív külkörnyezet volt. Otthonról, ahol úgy tudtam, hogy minden rendben van és biztonságban, ha kimentem, akkor egy olyan helyen találtam magam, ahol úgy tudtam, hogy minden izgalmas és jó, és a sztorinak jó vége lesz. Úgyhogy nekem nagyon jó volt.
Most én jövök, ugye? Én is köszönöm, hogy ennyien eljöttetek, és én meg izgulok. Szóval nekem nagyon, szóval azt mondom, hogy én béna kamasz voltam, és most akkor itt ezt, na mindegy, akkor elmondom. Szóval, hogy én felekkora voltam, mint mindenki más az életkoromban, és fel annyira volt mély hangom, mint bárki másnak, és fel annyi szőr borította a testemet, mint bárki másnak, most ezt talán már elég is. És az azért rendesen meghatározta a mondjuk 12-től 20 éves korom közötti szűkös 8 évet, és akkor ezt úgy éreztem, hogy a legjobban, tehát hogy ezt valahogy kompenzálni kell, különben azt hiszik, hogy azért vagyok az osztályteremben, mert valakinek az egyik osztálytársam gyerek, milyen vagyok, öccse vagyok, és csak azért vagyok ott olyan sokat, szóval kompenzálni kellett, és akkor a humor lett, ez most nem látszik, hogy nekem volt valahogy humorom, mert rettenetesen zavarba vagyok, szóval a kamaszkorom zöbben szerintem ezzel telt, ezzel a kompenzálással. Örömteli volt ebből a szempontból, igen. De volt közte egy ilyen meleg, szerető családi közeg, ami egy ilyen fontos backup volt közben. De ez nem volt elég megnyugtató nekem ahhoz, hogy igen, majd meg fogok nőni, ha nem is ekkorára, de akkorára, mint amekkora így ma vagyok.
Én nem akartam rögtön ennyire mélyre menni, de Ez rám is mindig az volt. Szóval én szemüveges voltam, és azzal küzdködtem, hogy hogy ne legyek szemüveges, hiszen azt képzeltem, minden problémámat a szemüvegembe projektáltam, és azt képzeltem, hogy ha én ezt egyszer leveszem, akkor abban a szent minutumban én okos, szőke, kékszemű, kockáshasú, keresztény és szüzességét elvesztett fiú leszek, és ezzel voltam, szóval rengeteg problémám és kompenzációm volt nekem is, és nehogy azt hidd, hogy kétszer akkorának lenni, mint a többiek, az nem egy ugyanakkora teher, mert én róla mindenki azt hitte, hogy akkor én nagy vagyok, és erős, és férfi. És ők nem tudták, hogy én egy kislány vagyok belül a lelkemben, dalok szólnak, gitárhangokon gondolkodom, és szóval majd később erről is mesélek, ha érdekel valakit, hogy milyen gyengének lenni egy rinocéros testben.
Azt elmondom, hogy egy barátommal egyszer csináltunk egy olyat, hogy melyikünk a bénább. Ha akarod, akkor elkezdhetjük ezt megcsinálni, de...
Szerintem egyelőre hagyjuk meg a közönség hitét, és majd amikor már nincs más ötletünk, akkor jöjjön ez.
Tehát akkor mi történik egy kamasszal a kamaszkorban? Mikor kezdődik ez? Miért pont a 9 évet adtad meg kamaszkor kezdetének?
És most egy ilyen erős cezúra, és akkor elkezdek komolyan beszélni, igaz? Ez következik most. Jó, szóval több okból is a 9 év lett a kezdete a kamaszkornak ebben a könyvben. Van egy ilyen nagyon prózai oka, ez a gyerekkornak a fele, az 18 éves korig tart, és akkor annak a fele 9. A másik ok az az, hogy volt nekem egy kliensem, aki egyszer külföldön él, Skandináviában, és akkor ő mesélte azt, hogy az ő gyereke, amikor 9 lett, az egy nagyon nagy fordulópont volt, és hogy ott a skandináv kultúrában, amit ugye tekintsünk úgy, mint ami meghaladja a magyar kultúrát, sok szempontból, szóval nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre az életkorra, és ez egy nagy fordulópont fiziológiailag, neurológiailag, meg pszichológiailag mindenféle változások érik ekkor az embert, ami minőségi változást hoz mindenhez, ami addig volt. Ez a második ok. És a harmadik ok az pedig az, hogy van a pubertáskor, amit sokan összemosnak a kamaszkorral, közben az nem az, mert a pubertáskor, amikor a nemi jellegek, másodlagos nemi jellegek megjelennek, és akkor annak van egy előszakasza, a prepubertáskor, amit én elneveztem kiskamaszkornak. Amit hívnak mások is kiskamaszkornak, azt inkább később leteszik, én meg korábban leteszem, mert szerintem a 9 éves kortól már valóban megjelennek ezek a változások, amik indokoltá teszik azt, hogy 9 éves korra tegyem a kezdetét a kamaszkornak. És mivel már elve prepubertáskornak hívják, tehát mégiscsak viszonyítják, nem poszt kisgyerekkornak hívják, hanem prepubertásnak, tehát akkor ez a negyedik ok, hogy akkor ezt tényleg érdemes összekapcsolni a kamaszkorral már, és bele tuszkolni ebbe a 9 éves időszakba, ami nem egységes semmilyen módon sem, de mégiscsak illethetjük a kamasz korszóval.
Nekem egy ilyen kedves, aranyos, okos apám volt, és azt képzeljétek el, amikor mondjuk én bőgtem, és bejött, és azt mondta, hogy nyugi, csak prepubertáskori szeparációs szorongásod van. Majd amikor nem bírtam abba hagyni, akkor adott egy gyógyszert, azt mondta, hogy ez segíteni fog, majd másnap elárulta, hogy az C-vitamin volt. És ekkor leülve az ágyamra hosszasan mesélt a placebo hatásról. Szóval materialista, kedves orvosok között felnőni sem mindig könnyebbség.
De azért, bocsánat, csak muszáj mondani, hogy tehát én most itt nem apukaként beszélek, hanem pszichológusként, tehát hogy otthon nem...
Sajnos az enyém se apukaként beszél.
És ez egy kicsit meghasonlott állapot, de legyél itt apukaként is, és ne csak szakértőként.
Ne telefonozz!
És reméljük, senki nem telefonozik. Oké, tehát mi van egy ilyen szigorú apukával? Mi történik egy 9-10-11-12 éves gyerekkel, ha van egy ilyen nagyon okos apukája, aki feltétlenül szigorú is, legalább az enyém az volt?
Ő nem volt szigorú. Amit most hallottam arról, hogy ebben a szakaszban mi jelenik meg, mi nem, hát mások nemi jellege megjelent nekem is. És én is nagyon hiányoltam az enyémet, elsődlegoset is, másodlagosat is. Tehát sokat olvasó, sokat felfedező gyerek voltam, és sajnos elkövették azt a hibát, hogy én egyszer megkérdeztem, hogy mit lehet olvasni a könyvespolcról, és az apám azt egyébként legértelmesebb és igaz választ adta, hogy azt, amit értesz. Tehát nyúljál hozzá bármihoz, és akkor én kicsit túl korán olvastam talán ilyesmit, hogy totem és tabu, és de volt egy léjere, ami mondott, szóval nagyon sokat gondolkoztam, és én nekem egy ilyen izgága, figyelemzavaros határú agyam volt, állandóan kérdeztem, itt 80-as években, és nekem volt egy saját pre-internetem, egy pre-Google-öm, az apám, akik még ugye ő az a generáció, akiket egy paradigma szerint mindenre megtanítottak, ami a világban van. Ezért nagyon sok mindent tudott, tehát nekem csak ki kellett kiabálni a szobából, hogy apu, mi Vietnám fővárosa, hány kilométer a Dnyeper, apu, mi az, hogy szvahéli, miért állnak egy lábon a nem tudom milyen maszáj harcos, és akkor mindenre válaszolt, és még mesélt is hozzá. Ez jó volt, de nem akarták a szorongásaimat elismerni. Nekem nagyon sok problémám volt azzal, hogy a többiek milyenek szerintem, hogy én ahhoz hogyan illeszkedem, hogy ahhoz képest ki vagyok. Nem voltak durva bullying élményeim, nem voltam durván más, mint a többiek, de engem folyamatosan egy szűk kabátként viseltem a többiek tekintetét. Én azt hittem, hogy ezt mindenki látja, hogy én másmilyen vagyok, én pont egy picit szemüvegesebb, pont egy picit magasabb, pont egy picit antenna, tehát ha valahol rosszakodtunk, és én ott voltam, akkor hajóség lett, mert én voltam a legmagasabb. Éreztem, hogy nem vagyok olyan erős. Én láttam, hogy a Clement, láttam a WC-ben, hogy a Clement Csabinak már olyan abba fütyie. Szóval, hogy egy csomó dologban volt egy lemaradottság érzésem, és amikor ezt megpróbáltam ezzel kapcsolatban megnyugtatást szerezni a szüleimtől, ezt azt hiszem sok mindent jól csináltak, ezt nem csinálták jól. Az ő generációjuk Dr. Spockon nevelkedett keménysége, az ő háborút átéltségük, a háborúhoz képesti béke és nyugalom fogalmuk szerintem a legnagyobb gondolatuk mellett sem engedte meg ezt a cizelláltságot. Nem mondom, hogy azt mondták, hogy semmi baj nincsen, de azért apám Kálmán Miska barátjának a híres mondását, miszerint a lövészárokban nincs depresszió, olyan vicces idézőjelbe téve, de azért elmondogatta, hogy ma nem kezden izgulni, meg nem olyan nagy ügyet. És még egy utolsó apróság, amire csak nagyon felnőtt fejjel jöttem rá, picit egyébként ők cinkosan beleegyeztek az én fogyatékosságomba. Tehát ők soha nem azt mondták, hogy ha én azt mondtam, hogy én csúnya vagyok, hogy nem te szép vagy, hanem azt mondták, hogy de hát nem bajom. És egy picit elkezdtem magam úgy érezni, mint a családnak az örökbe fogadott bonobó majma, aki nem tud olyan dolgokat, mint a nővérem, pláne, mint az apám, vagy az apám orvos barátai, de aranyos van, fölmászhat anyukára ő is, és akkor simogatják, meg adnak neki enni. És ebből nagyon ki akartam törni, és aztán majd elmesélem, ha lesz rá idő, és nem veszem el a főszereplőtől a szót, elnézést kérek, hogy hogyan próbáltam ez ellen lázadni.
András története remekül leírta, nem? Hogy mi történik egy kamasztal.
De nem csak azt írta le, hanem akkor ilyen nagyon jól lehet, mintha erre felkészültünk volna reflektálni, hogy mindaz, amire az András beszél, az a mentalizáció fogalmával írható le, illetve annak hiányával. Szóval, hogy anélkül, hogy az apukádat bármilyen módon bántani szeretném, vagy a ti kapcsolatokat minősíteni szeretném. Szóval, hogy amit itt te hiányolsz, az, hogy és el is mondtad, az érzelmi kapcsolódás, és az, hogy érvényesítsék a te érzésedet. És hogy persze ezek a racionális mondatok, ezek sok esetben fontos tényadatok, de nem biztos, hogy segítenek egy gyereknek a lelki elakadásában, és a sokkal jobb az, hogy nem tudom, mondjuk feltenni kérdést, hogy miért gondolod magad csúnyának, vagy hogy megértem, hogy ez rossz neked, vagy nem tudom, szóval valahogy úgy együtt érezni vele, és mintha ez nem csak a... Szóval ez sok gyereknek kimarad, mert a szülő sokszor azt érzi, hogy sokkal fontosabb egy ilyen racionális, kognitív megtartás, mint egy emocionális támasznyújtás, ami megmutatja azt, hogy a szülő is el tud érzékenyülni, meg ő is tud sérülékenyé válni egy ilyen helyzetben, és akkor, mintha bedőlne a szülői omnipotencia és tökéletesség iránti ellapadhatatlan vágy. És nagyon meglep, hogy be tudtam fejezni ezt a mondatot, de tényleg sikerült.
Hát és nyilván az, hogy folyton tanítani akarnak valamire, hogy valamit átadni nyilván, ez is teljesen érthető a szülők részéről, de nem mindig erre van szükség. Nagyon hát, sokszor nem... az elismerés.
Igen, tehát az kimarad a kérdés, hogy elmondjam neked, hogy miért állnak fél lábon a maláj, de megkérdezted, ez hülye példa. Bocsánat.
Jó, oké. De látom, hogy te is ketten vagy, és néha vitatkoztok ezzel. Én is így vagyok ezzel, csak mindig, tehát úgy legyünk négyen, hogy az a kettő beszél egymással, aki majd ezt valahogy összesimítjuk. Egyébként a tétje ennek óriási, ami most elhangzott a részemről, mint élmény, és nagyon örülök, hogy akkor ennek neve is van, és egyébként az egész könyv olvasása alatt sokszor volt ilyen élményem, és ahogy az előszóban ígéred is, már ez is egy tanulás, hogyha csak egyszerűen találunk egy kapcsot, egy kapaszkodót ahhoz, hogy ja, velem ez történt, vagy én ezt átéltem, vagy én erről mit gondoltam. De ennek az egésznek számomra az volt a tétje, hogy az önmagam fejlődéséhez nem nagyon kaptam muníciót, a fejlődés bizonyos részeihez nem nagyon kaptam muníciót. Az, hogy én szeretnék szebb lenni például, ez a mai korszaknak szerintem egy alapkérdése az Insta és a posztolás és a fényképek világában, de hogy én ehhez nem kaptam, tehát hogy ez nem volt kérdés, szégyelnem kellett, hogy én ezzel foglalkozom. Kicsit, mintha a okosenged szamár szenved, így nem lett kimondva, de hogy szép él, csúnya elfogadja, hogy mintha valami ilyesmit tanítottak volna. Ennek következtében, ahogy én ez ellen tenni akartam, noha persze elvittek sportolni, meg azok ilyen túllázadások voltak. Én például azért, hogy majd ne legyek olyan, amilyennek nem szerettem magamat, nagyon messzire elmentem. Tehát a bűnügyek határáig mentem el, sebeket hordozok az arcomon, sebeket okoztam mások lelkén, testén, a sajátomon, hogy valami, ahogy kerestem azt a rossz fiút, vagy azt a szerepkört, ami én lehetnék, és szerintem feleslegesen messzire mentem. Ha ebben lett volna egy guidance, akkor talán egy kisebb amplitúdójú utat járok be.
Kicsit itt is magyarázunk kontextus, hogy mi történik. Ugye két dolog, látszólag ellentétes folyamat, de valójában egy irányba mutatnának a jövőbe. A kamasz az függetlenedni akar, és megtalálni saját magát. Ugye ez a legfontosabb dolog a kamaszkorban, talán vagy az egyik legfontosabb, mindenképpen az. A szülőnek pedig az irányba kellene fejlődni, hogy elengedje és támogassa. Tehát támogassa ezt a függetlenedést, és leváljon a gyerekről.
Igen. De hogy még erre akartam reflektálni egy picit, hogy ez tök nehéz kérdés, mert akkor most felnőtt fejjel azt mondod, hogy ez a guidance hiányzott. Ha akkor megkaptad volna ezt a guidance-t, akkor lehet, hogy nem kérted volna.
És nyilván az én emlékezetem is szelektív, tehát nem tudhatom, hogy nem volt-e számos próbálkozás, amire viszont lehet én voltam süket.
De hogy ez maga a kamaszkor szerintem, ilyen kértél, pedig úgy hallottam, de hogy kértem, miért kértem volna, a szülő meg adja, mert ezért nem fogadod el, de közben meg lehet, hogy elfogadja az a gyerek, csak fel nem tűnik annak a szülőnek, és erről szól ez az egész. És hogy, tehát, hogy ami ennek a könyvnek szerintem az egyik lényege, bár talán nem domborítottam eléggé ki, de akkor most kidomborítom, hogy ez nem fogja megspórolni a konfliktusok mennyiségét, mert a kamaszkor az eleve arra lett kitalálva, hogy ott konfliktusok legyenek. Tehát ez nem egy ilyen, nem tudom, használatotisztás, hogy 5 trükk, amivel kisimíthatjuk a szülőgyerek vagy szülőkamasz viszonyt. Ilyen nem lesz benne.
Hogyan lehet tolerálni azt, amit az András mondott, hogy akár a legvégletesebb dolgok is elmegy a kamasz? Kell-e egyáltalán tolerálni? Hogyan lehet ebben a helyzetben ott lenni mellette?
Most úgy fog beszélni, ahogy nem szoktam, szóval a minap adtam egy interjút, és annak a végén azt találtam mondani, hogy a szülőség az kicsit olyan, mint a főzésben a... És milyen két fűszert használtam? A a tárkony, úristen is van valaki, tudja a kívülre, ez elég durva. Szóval a tárkony és a, milyen dió? Szerecsen dió. És hogy a tárkony az egy olyan fűszer, amit így mondjuk a tárkonyos csirkeleveshez így adni kell, és hogyha az ember azt érzi, hogy sok, akkor még kell beletenni, mert akkor lesz tárkonyos íze. És a szerecsen dió meg egy olyan fűszer, amiből nagyon-nagyon kevés is elég, már-már ilyen észrevehetetlen mennyiségben is már érződik az íze. És valahogy a szülői jelenlét is ilyen, hogy van, amikor semennyire se kell ott lenni, tényleg csak úgy, én nem tudom, kisúnyi szinten, és van, amikor pedig telibe ezért felvonulni hadsereggel. Csak hogy itt ugye kérdés, hogy a gyerek majd örülni fog-e annak, amikor hadsereggel van ott, és amikor nem, amikor kisúját nyújtja, akkor majd azt fogja akarni, hogy a hadsereg jöjjön. Szóval ez egy nagyon bonyolult dolog, és pont ez az, hogy egy tárkönyvös csirkeladóest azt tényleg lehet készíteni szakácskönyvből, egy kamasz gyereket meg nem. De most mit is kérdeztél?
Meg hogy az is kérdés, hogy az ember, és itt most már nem a saját kamaszkoromról mesélek, hanem a szülőként, hogyan éltem át a gyerekeim kamaszkorát, hogy az ember van-e ennyire higgadt, tudatos, képen kívüli állapotban. Minden családban vannak családi kupaktanácsok, de hát azért ez mégse úgy megy, mint a trónok harcával, hogy egy nagy stratégiai asztalhoz odaállunk, és izgalmas csellózene mellett elmondjuk, hogy hogyan lesz, és utána azt megvalósítjuk. Az ember ideges, az ember fáradt, az ember bizonytalan, az ember haragszik a párjára is, aki a másiknak a pártját fogja, és akkor miért nem állsz mellettem. És az egész egyszer csak egy ilyen bonyolult harcá változik, amiből az ember azt akarja mondani, hogy tulajdonképpen kus van most a gyerek szobában? Igen. Akkor én is alszom, és akkor majd holnap lesz valahogy. Szóval azt nem tudom, hogy ezt hogy kell megcsinálni, hogy észnél legyen az ember.
Szóval szerintem senki se tudja, de hogy azt akartam mondani, hogy erre a, tehát hogy egyrészt, amiket felsoroltál, hogy ideges meg, nem tudom, mindenféle negatív jelző, szóval hogy ezt úgy is hívhatjuk, hogy hiteles. Szóval nem tud egy szülő mindig ilyen übermensként jelen lenni. És akkor el kell mesélni, hogy nem is saját élmény, csak a fiamnak az egyik osztálytársának és jobbarátjának az anyukája, az egy színész. És akkor nálunk volt csomó gyerek, és akkor én szóltam nekik, hogy most már elég valamiből, már nem tudom mi volt, és akkor szóltam még egyszer, és akkor már dühös lettem, és akkor mindig nem volt elég, és aztán ez a színésznő, ez eljátszotta. Na most aztán, és azért volt jó, mert a gyerekek elhitték, hogy ő dühös, ő viszont nem lett belül dühös igazából, csak úgy tett, mintha. A gyerekek megcsináltak azt, amit kért, én persze ott elsüllyedtem, hogy nekem bezzeg, ez nem megy, és akkor viszont elmaradt az a dolog abból az egészből, ami sok szülőnek szerintem élménye, hogy miután a gyereke már megnyugodott, és végre megcsinálta azt, amit kért, addigra ő még tahikardiával fekszik valamilyen.
Azt hiszem, egy gyerek ezen is átlát. Én egyszer...
Ott nem láttak át a gyerekek, nem voltál ott.
Azt, hogy még kicsik voltak, vagy nem tudom. Vagy nagyon jó volt a színésznő.
Hát egy jó színésznőről beszélünk.
Én egyszer próbálkoztam ilyen tudatossággal, tulajdonképpen délután 2-kor, még a fiam haza se ért az iskolából, én tulajdonképpen őszintén azt kell mondjam, hogy én délután 2-kor már elhatároztam, hogy bele fogok kötni. És sajnos időben hazajött, és nem is volt véres, megvoltak a felszerelései, el is ment a szobájába első felszorítással leckét csinálni. Egy idő után bementem, és láttam, hogy már nem csinálja a leckéjét. Mondom, eljött az én pillanatom. Mondom, lecke, kész van. Hú, erre nem készültem, hogy mit kell mondani. És ekkor a torkomból, a pajzsmirigyem mellől előbújt az anyám hangja, mindannyiunknak ott van, és elkezdett a szájüregemen kibeszélni azon a hangon, és egyszer csak anyám hangján elkezdtem azt mondani a gyereknek, amit én utáltam, mikor nekem az anyám mondta, és a következő hagyta el a számot. A lecke akkor van kész, ha be van pakolva a táskába. Igen, ám, de be volt pakolva a táskába. Úgy álltam, és odajött hozzám, így megsomogott, és azt mondta, hogy apa, most olyan voltál, mint egy szülő. És ilyen büszkén így megdicsért. És akkor kiódalogtam. Szóval nem, ezt csak azért mondtam, hogy nem mindenkinek áll jól a színészet.
És vannak gyerekek, akik jobban értik a szülőket, mint ahogy a szülők a gyerekeket.
De akkor lehet azt csinálni, hogy az András mond valamilyen tapasztalati élményt, én meg akkor elmondom mellé a szakmát, Szóval az, ami majd legyen így, csináljuk ezt a koreográfiát.
Ez tök jó, csak
nem beszéltünk meg előre, de szóval, hogy az, amiről most az András beszélt, az a családi főkönyv. Ez a családi főkönyv. Ugye? A pszichológia ez nem egy előíró tudomány, hanem egy leíró tudomány, tehát megnézi azt, hogy mi van a világban, és akkor van egy ilyen névadási kényszere, és akkor nevet ad a dolgoknak. Nem elmond egy sztorit, hanem azt mondja, hogy családi főkönyv. És akkor onnantól érti, hogy mi történik. Majd mindjárt ti is érteni fogjátok. Szóval a családi főkönyv, azt úgy kell elképzelni, ahogy én elképzelem egy cég könyvelését, ahol bevételek van a kiadások, csak szemben egy családi főkönyvvel, nem. Szemben egy céges könyveléssel, ahol lehet ügyeskedni, hogyha az ember nagyon ügyes könyvelő. A családi főkönyvben nem lehet ügyeskedni, tehát oda mindenbe kerül, akár akarjuk, akár nem, akár kértük, akár nem, akár jó, akár nem jó. És ez generációkon keresztül örökítődik. És akkor vannak ilyen rigmusok, meg frázisok, amik szintén belekerülnek ebbe a családi főkönyvbe, például ez a mondat, hogy a lecki akkor van kész, hogyha be van pakolva a táska, amik nem a saját mondataink, de saját mondataink, hát mi a mi szánkból hangzik el, ezért azt hiszi a másik, az a mi mondatunk, de igazából az nem a mi kapcsolatunkban jön létre, mert azok a fontos mondatok, amit az adott kapcsolat termel ki. Ezt a mondatot nem az adott kapcsolat termelte ki, hanem a te anyukáddal való kapcsolatod, ami egyébként lehet, hogy az ő anyukájával való kapcsolatából termelte ki, de ebben már nem akarok belevenni. És akkor ami a teendő szerintem az az, hogy így, hogy le kell venni ezt a családi főkönyvet, le kell porolni, és meg kell nézni azt a sok kellemetlen szutykot, ami benne van, mert akkor esetleg nem fogjuk, akkor már olyan mondatokat fogunk mondani, ami a saját mi kitermelt mondatunk, ami majd aztán bekerül a mi gyerekünk családi főkönyvébe, és majd utálni fogja őket, de legalább a mi kidolgozott, őszinte hiteles, arra a helyzetre gyártott mondatunk. Most még így nagyon hosszan tudnék a családi főkönyvbe beszélni, de nem mondhatlak benneteket tovább ezzel.
Hadd szúrjak közben egy-két kérdést, hogy például András, te emlékeztél akkor a kamaszkorodra, amikor ezt csináltad a gyerekeddel? Tehát, hogy akkor már tudatosan akartál szülőként viselkedni, és eszedbe se jutott, hogy egy kamasz gyerekkel van dolgod, vagy?
Én nagyon elhatároztam, hogy mit nem fogok csinálni, és azt is nagyjából láttam, hogy mire nem vagyok képes. Én szerintem talán életemben ezt csináltam a legjobb hozzáállással, hogy csináltam, azt majd megítéli a tisztelt bíróság, de a legjobb hozzáállással igyekeztem csinálni, és nagyon határozottan tudtam, hogy mit nem akarok, amit nem, bármennyire is jó környezetben nevelkedtem föl. Volt egy-két dolog, amiről tudtam, hogy nem akarom továbbvinni. Nem akarom továbbvinni az anyám szeretet megvonó büntető akcióit. Tehát, hogy én megyek Tudjátok, ez nem lesz tudományos. A nőknek van egy ilyen mosogató háta, amivel tudnak beszélni. Szóval ezt nagyon tudta az anyám így lapockával üzenni, és én mentem oda hozzá dörgölőzni, én voltam a dörgölőző. Nővérem volt a justis megsértődő, gyémánt kemény, én voltam az akkor is dörgölőző, ha egyébként ráharagszanak. És akkor ebbe is nyilván majd bele lehetne menni, de nem kell most, hogy én ezzel mit oldottam. És akkor anyám képes volt a dörgölőző kis majom fiának azt mondani, hogy még nem vagyunk jóban. És akkor elódalogtam. Ilyeneket például nem vittem át. Megpróbáltam nem átvinni az apám gyávaságát, aki ilyen esetekben, bár láttam a szemén, és értettem ővele, mindig is volt egy olyan érzésem, hogy mindegy, nem lesz undorító, csak a gyerekek nem értik. Valahogy mindig azt éreztem, hogy úgy teljesen nem váltam le az ő hímivar sejtjéről. Szóval vele mindig volt egy ilyen híd, annyira hasonlítónak éreztem magamat. És tudtam, hogy ő is tudja, hogy most azért azt kéne mondani az anyámnak, hogy na, nem már, vagy szóval nem, hogy így nem védett meg. És egy-két ilyen dolgot elhatároztam, de leginkább nyitott próbáltam lenni, és figyelni, és hagyni, és tényleg azt az elvet követni, hogy mindenféle baráti telefonokból jönnek először a hogyan kell altatnitól kezdve a különböző tanácsok, és én meg valahogy a Vekerditől egy mondatot valami rádióintújban megjegyeztem, aki valakinek épp azt magyarázta, hogy nem kell azt annyira akarni, tudni fogja kedves anyuka, majd érezni fogja. Apuka mit csináljon? Ne csináljon semmit. Dobálja föl a gyereket, göcögtesse, kacagtassa. És akkor valahogy ezt úgy megjegyeztem, hogy majd érezni fogom, hogy mi igazságos és mi nem. Egyben szerencsém van, szerintem úgy neveltek, hogy az a fertőzés, az a betegség, hogy az emberek egymás tulajdonai és egymás birtokosai, ez nem volt bennem. Azért a gyerekeimre nem birtokos szemlélettel tekintettem, nem ilyen erőszakos, ő is partner, hanem egyszerűen azt hiszem ez ösztönösen sikerült, és talán ezért maradtak egyben, pedig amúgy nehéz eset vagyok. Pláne az anyjuk. Egyen nehezebb, mint én. Ezt csak úgy el akartam mondani.
András, tehát ösztönösen jól csinálta, legalábbis valami nagyon hasonló modellt lehet kiolvasni a te könyvedből is. Mi az, amitől ez egyébként nem szokott működni a szülőknek? Csak néhányat, nem kell mindet.
Igen, szóval az ilyen, tehát hogy csak végig kell futni a tartalomjegyzéket a könyvnek. Szóval az elég sok kihívást állít a társadalom, meg a kor, a kamaszok, és így módon a szülők elé is, amik nem voltak még a mi gyerekkorunkban, vagy a mi kamaszkorunkban, vagy a mi gyerekek előtti életünkben, és fogalmunk sincs, hogy kell hozzá viszonyulni, nem tudom, IT-szektor, a tévéből, vagy mindenhonnan ömlődő pornó világa, szóval ezek olyan dolgok, amiket így most tanulunk mi is, és az a baj, hogy a gyerekeink is, és akkor az nem szokott jó lenni, hogyha ők előbb tudnak valamit, mint mi ezeken a terület, vagy ezekben a területekben. De még akartam, szóval, hogy hát meg ami el szokott csúszni, az, hogyha mondjuk vagy túl, tehát amikor a két fűszernövénynek az adagolásával elcsúszik valami, vagy az időzítéssel elcsúszik valami, vagy amikor nem bízik a szülő a gyerekben, vagy amikor gyorsítani akarja, vagy lassítani akarja, ingázásnak hívja ezt a szakma, hogy megint okoskodjak egy kicsit. És szerintem nem úgy kell, tehát nem szabad úgy hozzá, tehát hogy na, tehát vagy ilyen kicsit ilyen egzisztencialista módon érdemes ez az egészhez hozzáállni, tehát nem az van, hogy van a gyerekkor, amit lehet jól és rosszul csinálni, vagy a szülőség, amit jól és rosszul csinálni, és az ügyesek azok jól csinálják, és a bének meg rosszul, hanem úgy kell hozzáállni, hogy el fogod rontani. De nem azért, mert te rosszul csinálod, lehet, hogy azért is, hanem azért, mert a gyereked fog valahogy viszonyulni ahhoz, ahogyan te csinálod, és ő egy különálló ember, és azt fog érezni, hogy ez rossz. És ez neki szabad neki, mert különben a klónunk lenne, és akkor meg még mindig a fán élnénk.
Szokták szeretni, nem?
Mit?
Ezt a klón gyermeket.
Hát nem szokták szeretni, szerintem az nem jó, mert az akkor nem... De én már hallom, mint fogok mondani. Szóval, hogy... annyira nem volt vicces egyébként, amit majd... Szóval, az nem fog elköltözni, az a gyerek. Mondom, hogy nem annyira vicces, mint ahogy elsőre tűnt. Szóval azért mégiscsak az a cél, nem, hogy úgy egy ilyen önállóan működő entitás legyen abból a gyerekből, aki tud dönteni, akinek van saját érdeklődés köre, aki úgy működik ezen a, nem tudom, a munkaerőpiaci világon, még ha nem is egy ilyen munkaalapú társadalomban gondolkodik, hogy olyan produktív lesz, meg talál magának egy társat, legyen az bármilyen is az a társ. Tehát, hogy, szóval, hogy ez úgy van, és ahhoz meg kell vívni bizonyos konfliktusokat, mert aki nem vívja meg, akkor az benne reked valami identitás diffúz állapotban, vagy valami moratóriumban, hogy megint villancsak két szakzsargont. Bocsánat. Ez borzasztó, hogy én mondok ilyen szavakat néha, milyen?
Nem, a könyvben benne van a magyarázata.
Mindegyiket elmondom szépen, tagoltan.
Andrásban egy újabb történet.
Inkább egy kérdés, ami őszinte kérdés, nem egy vezetett és költői kérdés. Amiről most beszéltél, és el is hangzott az, hogy felkészíteni. Nagyon sokszor azt látom, hogy a jó szándékú és talán ösztönösen a hozzáállást érző szülők is magukra kényszerítenek egy barna egyenruhában, fűzőben, pálcával a kezében közlekedő porosz nevelőnőt 1870-ből, mert fejükbe veszik, hogy muszáj, hogy a gyerek majd megállja a helyét, és akkor bele kell tölteni dolgokat, és ahhoz keménységgel, és az máshogy nem megy. Nekem is volt ezzel konfliktusom, az anyám a mai napig úgy gondolja, mikor én azt hiszem, hogy nagy revelációs beszélgetést folytatunk arról, hogy na de hát látod, hogy nem volt igazad, hisz itt vagyok, amire ő azt mondja, hogy de hát látom, hogy igazam van, hisz itt vagy, de hát... hát ugye azért ez nem az... És amit tudsz, azt is csak azért tudod, mert én azt mondtam, hogy a volt feleségem és rettenetes vitáim voltak, amit most már tudunk már önironikusan kezelni. Szóval utalok pénzt a 24 éves lányomnak, ő megtudja, hogy ezt a háta mögött csináljuk, mert szerintem nem kéne ennyi pénzt utalnom neki, és akkor egyszerűen csak felhív és közli velem. Soha nem lesz pasi, mert azt hiszi, hogy minden pasi olyan, mint te vagy. Pff, és lerakja. És én pedig... nagyon sok veszélynek tettem ki magamat, a szónak fizikai értelmében is kamasz lázadásom során. Aztán nagyon, nagyon felfedező voltam, és nagyon sok furcsa helyzetbe jutottam, és én azt hiszem, hogy engem nem azok a dolgok védtek meg, amikkel engem tudásokkal elláttak, hanem az a nagyon közhelyes mondat, hogy volt gyerekszobám. És egy példát hadd mondjak erre, éjszaka mentünk, kamasz fiúk, minden fiú ketten van, mert mellette egy ilyen tesztoszteron aura megy, és akkor ittunk, hangoskodtunk, ide füttyentettünk, oda mentünk, verekedtünk, és valaki feltört egy autót, ami olyan bulinak tűnt, hogy de hát mi nem csinálunk semmit, csak úgy ott vagyunk. És azon nap este hárman mondtuk azt, kicsit egymásnak szégyenkezve, picit lemaradva a korcsoport előtt kínosan, hogy ez nekünk már sok, és úgy lemaradtunk, és úgy hazamentünk. Másik 8 rendőrségi ügy, ebből 4 börtön, ebből 2 élet végleg tönkrement, aznap este indulólag. És utána beszélgettem ezekkel a barátaimmal, hogy mi miért mentünk haza, mi gyávák, puhák vagyunk, és arra jutottunk, hogy otthon jobb. Otthon végül is egyszerűen, tehát hogy ez már olyan nem jó. És ezt a nem, és én valahogy mindig azon gondolkozom, hogy igen, nagyon sok mindent nem tanítottam meg a gyerekeimnek. Én nem követeltem meg tőlük csomó mindent. Az én gyerekeim bizonyos versenyhelyzet, noha élsportoló mind a kettő, abban jók, de lehet, hogy műveltségi, képességi versenyben mondjuk alul maradnának kortársaikhoz. De én azt próbáltam meg, én csak ezt tudtam megtanítani, hogy az otthon az meg jó, és érdemes hazajönni. Nem az a dolgunk inkább, hogy egy valami, nem az egész házat építsük föl helyettük, hanem hogy valamit lealapozzunk. Vagy tévedek, és mégiscsak a volt feleségemnek van igaz a hetente 3-szor a telefonban, hogy én csesztem el mindent.
Mit mond erre a szakértő?
Ez tényleg egy kérdés, amit most válaszoljak meg neked?
Azt látom a szemedben, hogy te attól félsz, hogy lesz egy új kliensed, mire ezt befejezzük, hogy nem hagyom abba, és jövök hozzá.
Én rengeteg mindentől félek, ettől pont nem. Hát a sokában nem tudok válaszolni a kérdésedre. Szóval az, hogy legyen egy meleg otthon, ahol jó hazatérni, igen, ez fontos. És az, tehát, hogy azt szerintem egy nagy kérdés, és akkor most nem a te gyerekeidről akarok beszélni, meg az enyémekről se szól, hogy mi a cél, tehát hogy hol tudjuk majd azt, hogy ez a gyerek rendben van. Akkor, amikor nem tudom, 8-9 évesen felveszi a fonalat és beilleszkedik az osztályközösségbe, akkor van rendben, vagy akkor, amikor felvették abba a középiskolába, ahol mindenki akarja, hogy bekerüljön, az, hogy azt felejtjük el, szerintem, hogy nincsenek az egésznek vége, amikor így jó, akkor most ezt a gyereket én felneveltem, mert ez a, és akkor bocsánat a gicseskedésért, vagy ez a szülő-gyerek viszony, ez úgy nem szűnik meg, amíg talán akkor se, hogyha már az egyik fél nem él valamiért, akkor is megvan. Tehát ez az identitásnak egy olyan kiüthetetlen része, és most már végképp nem tudom, hogy mire kell válaszolnom.
Hát hogy kell ezt vajon adagolni, mert attól, hogy én ilyen cuki és aranyos és jó szemületű vagyok, akkor amikor azt mondták, hogy nem akarok színházba menni, akkor nem mentünk. És akkor ő nem tudja.
De és hogyha elmentetek volna, akkor mi lett volna?
Nem tudom, de most, amikor például elmegy magától a Csontvárira, és utána mesél arról, hogy az milyen, akkor utána azt mondom, hogy de akkor oké, végül odaértünk, csak egy csomó minden kimaradt, amit meg, tehát hogy lehet, hogy túl puha voltam.
Jó, de ebből a pszichológus mit hall ki? Azt hallja ki, hogy elment Csontvárira. És lehet, hogy veled nem ment el, de hallotta azt, hogy létezik az az intézmény, amit úgy hívnak, hogy színház, és akkor tudott arra, hogy ott nem tudom, turudit lehet venni, hanem darabot megnézni, ami nem azt jelenti, hogy egy, nem tudom, egy ruhának egy darabja. Szóval, hogy azért ott van a kontextus, meg ott van a muníció arra, hogy majd aztán, tehát hogy ennél többet szerintem nem tud egy szülő tenni, mint hogy kínálja azt, hogy mi van, és aztán, hogy az éle vele vagy sem, azt azért egy bizonyos ponton túl már rá lehet bízni arra a gyerekre.
Most fejvnád a volt felségemet, és ezt meg tudnád neki ismét?
Felvételen megmutatjuk neki.
Nincs itt? Nem jött el?
Nincs. Volt, mint említettem.
Tomi. Még belekérdezek ebbe, és utána szeretném, hogyha adnánk lehetőséget esetleg a közönségnek, hogyha van őket érdeklő kérdés itt most, amiről esetleg tudunk beszélni, mert hogy szerintem ezzel még ilyen másfél hétig tudnánk itt foglalkozni, főleg az András társaságában. Nem, rendkívül jó a tapasztalati szakértőihoz.
Félek, hogy elvettem előled a
oxigén. Nem kell mindig, kevés oxigén van itt, de azt szerintem nem miattad.
Úgyhogy egy picit még erről a családi érték megőrzéséről, mert ugye a könyvedben is benne van, és azt én is bejelöltem egyébként, hogy sokkal fontosabb, hogy mit csinál a gyerek, meg milyen tanfolyamra jár, meg milyen tudást szed magára, az, hogy maga a család ahonnan jön, vagy az a közeg milyen értékrendet ad neki. És egyébként én ugyanígy meg tudom erősíteni saját részről András tapasztalatát, hogy az ember visszatér oda, és lemarad akkor, amikor le kell maradni ösztönösen, vagy talán ez ettől az értékrendtől.
Most ez egy nehéz ügy lesz, mert nem tudom, mi a kérdés.
Semmi, csak a családi értékrend megtartó erejéről gondoltam, hogy ezt hangsúlyozzuk ki, mert hogy nem az a lényeg, hogy milyen tanfolyam is.
Nem, szóval nagyon fontos, igen.
Hogy hány nyelv is.
Illetve ez is a családi közeg része, és hogy azt meg szerintem tök fontos elfogadni, hogy hiába van egy ilyen megtartó közeg, és hiába van egy... bármilyen biztonságot, vagy bármilyen módon biztonságot nyújtó közeg, abban benne van az, hogy az a gyerek majd nem abban a közegben akar lenni, és az is benne van, hogy majd nem abban fog élni később, és akkor, szóval, hogy ezt valahogy tényleg muszáj elfogadni, ha lehetek ennyire ilyen mégiscsak előíró, hogy az nem a gyerek, az a gyerek az nem a klónunk lesz. Tehát, hogy lehet, hogy majd más zenét hallgat, lehet, hogy máshol fog szavazni, vagy nem fog szavazni, vagy... majd nem tudom, több húst teszik, vagy kevesebb húst teszik, szóval, és ez nem a mi döntés, amiben mi tudjuk befolyásolni, az, hogy hozzon olyan döntést, amit hosszú távon tud vállalni, és hogyha ez egy másik lesz, mint amit mi, amint ahogy a mi éljünk az életünket, az csak azért lehet, mert ő egy másik ember, aki egy másik korban a szocializáció, most viszont ezt még sem tudom rendesen elmondani, szóval, hogy a szocializációnak érzékeny periódus az egy másik korszakban volt, mint a mi szocializációnknak érzékeny periódusa.
Hát nem is kéne úgy élni, tehát nem ugyanaz a világban, ahogy mondtad.
Szóval, csak itt, hogy mennyire, szerintem ezt olvastam egy újságcikkben, és azért nagyon szemléletes volt nekem, hogy mennyire nem gondolunk bele, hogy akkor, amikor mi mesélünk a gyerekeinknek arról, hogy milyen volt a mi gyerekkorunkban, hogy az, mert hogy nekünk az olyan közeli. Szóval az pont olyan, mint amikor sokkal jobb volt az újságcikkben, szóval az pont olyan, mint amikor mi szüleink meséltek az ő gyerekkorukról, az ugye az 50-es évek, meg 60-as évek eleje, amikor még nem tudom, Wartburgok jártak csak, meg macskakő volt a Bartók Béla úton, és büdös, és most meg kávézók. Szóval hogy egyszerűen összehasonlíthatatlan a kettő egymással. De mi azt hiszük, hogy összehasonlíthatatlan. Nekem nem telt sem ennyit a gyerekkorom volt, tehát mindenre emlékszem. De az a gyerekeimnek teljesen mindegy, hát nevetséges elégem volt. Hát milyen telefon? Most amit te mutattál, Anders, hogy lecsapja a telefon, tehát ez mi?
Ne? Figyel!
Anders, a gyerekeid szeretik a te zenédet?
Nem volt kötelező úgy felnőni, hogy erről otthon szó lett volna. Én magam ezt sose erőltettem. Én magam se szeretem 100%-ig a saját zenémet, és ezt halál komolyan mondom. Örök vívódó magammal elégedetlen voltam ilyen szempontból, és nem volt otthon Thomas Mann dolgozó szobája, ahova reggel 9-kor kis nyakkendőbe benyithat a család, és ott a nagyírót megtekintik, és magázva kívánok. Nem tudom, fogalmuk se volt, hogy mi az az egész. Nem is tartozott rájuk, az az én munkahelyem, de azért visszajelzéseket kaptam, főleg később és jó helyekről. Egyszer a fiam felhívott éjszaka, iszonyatosan részegen, hogy valami buliba van, ahol valami zene szólt, és elkezdett zene közben mindenki így rámutogatni, hogy fogalma nem volt, az a mi egyik számunk volt, és hogy ez milyen menő, és akkor ő ezt így meg akarta velem osztani, hogy mindegy, nem úgy mondom, tehát nem idézem, mert nappal van. Apa, ez nagyon fasz. És akkor ezt így megkaptam. A lányomról is néha kiderül, hogy bizonyos dalszövegeket tud, de nekem semmilyen igényem nincs. Tekintettel arra, hogy két lemezvásárlóról beszélünk, ráadásul olyanról, aki tőlem kérne rá pénzt. Tehát irreleváns a véleményük. Nem ilyen. Én velük soha nem azzal az alkotói avatárommal viszonyultam. És talán még annyit hadd mondjak el, az meg az én egyébként kérdésem is. Itt kiskamaszkorról van szó, és elnézést, ha más könyveidben, amik korábbi szakaszokról szólnak, foglalkozol ezzel a kérdéssel, csak én nem tudom, majd akkor utána fogok nézni. De hogy vajon mi múlik az, sok szülő nem tud, sok férfi főleg nem tud mit kezdeni a csecsemő gyerekével. Van ez a buta mondás, hogy majd, ha fociznak, majd, ha beszélni tud, akkor. Én azt hiszem, ez nem öndicséret, ez egyszerűen valami született kémiai kérdés, de én nagyon jól el voltam a csecsemőkkel is. Bámulgatni, nyomogatni az orrát, húzogatni a fülét, fújogatni, ezt nevetgetni vele, ilyesmi. De nem, ezt nem magamra erőltettem. Vannak ilyen típus emberek és olyanok, és nekem úgy tűnik, hogy talán könnyebb bizonyos dolgokat azoknak, akik szerencsések és ilyennek születnek, hogy ez nem zavarja őket, hogy egy csecsemő nem válaszol, miközben azok a barátaim, akik nem ilyenek voltak, őket is tiszta lelkű, jószívű embernek ismerem, és nem haragszom rájuk, csak inkább sajnálom őket, hogy nekik nem ment ez, és aztán emiatt lehet, hogy nehezebb dolguk van később.
Szóval valóban írok erről ennek a könyvnek az előzmény kötetében, ami kint megvásárolható. Zöld. Ugyanez, csak zöld. Na, de azért nem válaszoljak? Jó. Szóval, hogy egyrészt azt gondolom, de nem ismerem az életedet csak a tévéből, hogy a... Bocsánat. Szóval azért az, hogy nem egy ilyen reggel 8-tól este 5-ig munkahelyed volt, azért azt gondolom, hogy segítette azt a dolgot, ami sok férfinek viszont nem segíti a dolgát, hogy nem nagyon látja a gyerekét ébren. Ez az egyik. A másik, az már nem neked lesz válasz, vagy neked lesz válasz, de nem így, az mondjuk az oktatás elég sokat segítene azon, hogy a férfiak meg a nők ne higgyék azt, hogy az a nemi szerv, ami lábuk között van, az olyan nagyon sok mindenre feljogosítja őket, túl azon, hogy hogyan pisiljenek. Tehát, hogy, szóval, hogy ebből nem nagyon lehet levezetni semmilyen szülői, meg egyéb funkciót. És sok szülő meg valóban azt gondolja, egyébként nőként is, hogy az a férfi inkább csak ne tegy ide be lábát, csak ha majd tud focizni az a gyerek, de mondjuk, hogyha ebből indulnánk ki, akkor én a lányommal még ma se lennék nagyon kapcsolatban, mert nem annyira szeret focizni. Remélem ez nem akkora baj, hogy elmondtam, de elmással van elfoglalva. Szóval, hogy kicsit válaszoltam, vagy egyáltalán nem?
Igen, jó. Válaszoltam.
Szóval az oktatás azt hiszem tök fontos lenne, hogyha mondjuk az én fiamnak az óvodája az úgy volt berendezve, hogy megtudták az óvónők, hogy hány fiú és hány lány jár abba a csoportba, vagy hány lány és hány fiú fog járni abba a csoportba, és akkor volt egy ilyen játékfal, és azt meg, aha, akkor jár 15, nem ennél sokkal több, hogy 20 fiú és 10 lány, vagy 9 lány, nem tudom az arányokat, akkor ennek megfelelően lesznek harci kocsik, autópályák, és nem tudom, gépágyuk, és kis konyha. És akkor az volt, hogy mindenki a konyhával akart játszani, de nem annyira lehetett, mert nem fért oda az a iszony mennyiségű gyerek. Szóval ez meg egy vad probléma.
Oké, rengeteg felé mehetünk, de nézzük, mi érdekli esetleg a közönségből a bátrabbakat, akik kérdezni is szeretnének. Itt rögtön egy első kérdés.
Van arról szó, hogy a kamaszkor az egy ilyen második ablak, hogy a gyereknevelésben bizonyos dolgokat, amit esetleg félrementek, mondjuk így a korai kötődési időszakban, vagy esetleg valamit a szülő nem egészen úgy csinált, hogy állítólag, én erről hallottam, meg olvastam, engem az érdekelne, Dávid, hogy erről írsz-e a könyvben, majd el fogom olvasni, meg kettőt megvettem.
De csak egyszer olvasd el.
Jó, de hogy az érdekelne, hogy te erről mit gondolsz személyesen, hogy mennyire lehet ezt az átírás, felülírás, újra húzalozás dolgot így a kamasszal megvalósítani. Körülbelül nem tudom, van-e értelme a kérdésnek.
Szerintem van, és annyira jó, hogyha most a mögötted ülő Kriszta válaszolna erre a kérdésre, de megpróbálok én is válaszolni, majd bologass, jó, hogy jót mondok-e. Jó? Szóval, hogy a válaszom az az, hogy szóval kicsit olyan a kérdésed, de most nem akarok, szóval azért nehéz a kérdésekre válaszolni, akkor ilyen picit olyan, mint a személyeskedve válaszolni, de nem úgy válaszolok. Szóval ezek a kérdések kicsit olyanok, mint hogyha a szülő jelen lett volna a gyereknek a kiskorában, akkor elrontott valamit, és aztán kikerül a gyerek életéből, és aztán kamaszkorába visszakerül, hogy majd így orvosolhassa. A legtöbb esetben biztos vannak kivételek, a legtöbb esetben ez nem így néz ki, hanem a szülő folyamatosan jelen van. Az, hogy valamit elrontott, az bizonyos szempontból, ha elrontott egyáltalán. Szóval, hogy inkább, szóval azt nem mondanám, hogy elrontott, inkább azt mondanám, hogy szülőként volt jelen, és akkor abban benne van a hibázás lehetősége is. Szóval, hogy el fog bizonyos dolgot rontani, és igen, van lehetőség a korrekcióra. Még akár nagyobb dolgok esetében is. Az nem jelenti azt, hogy a trauma vagy a törés az megszűnik. Az viszont lehet a traumából tanulni, vagy lehet belőle fejlődni. Ennek is van neve, poszttraumás növekedés, meg reziliencia, ilyen szavakat is tudok villantani. És hogy ez azt jelenti, hogy mert hogy sokan azt gondoljuk, hogy vagy sokszor azt gondoljuk, hogy a trauma az megszüntethető, és akkor kezeltük jól a traumát, hogyha már nem emlékszünk rá, vagy ha nincs jelen az életünkben, és én meg nem én, szóval a szakma úgy gondolkodik, hogy a trauma az megmarad, mint egy ilyen heg, és attól esetleg erősebb is lehet az a kapcsolat, hogyha jól kezelik, vagy jól kommunikálják, vagy meri a szülő vállalni egyáltalán, hogy hibázott. Kriszta? Jó.
Ide kapcsolódik az egyik fejezet a könyvből. Te sokkal inkább a második dackorszakként írod le a kamaszkor.
Igen, tehát van egy ilyen fejezet, aminek az a cím, hogy dackorszak 2.0, de az nem azt jelent, azt nem egy ilyen korrekciós felületként tekintek a dackorszakra, vagy a kamaszkorra, hanem inkább vannak bizonyos jellemzők, amiket a szakma pontosan azokkal a szavakkal ír le, mint ahogyan a dackorszakban is leírja. Tehát ugyanúgy a pszichológiai én megszületik a dackorszak végére, mint ahogy megszületik a kamaszkor végére, mint ahogy megszületik a dackorszak végére is, csak a dackorszak, hát azért nem a dackorszak végére, hamarabb. Az egy izgalmas kérdés, hogy a kamaszkorban jóval több idő kell a pszichológiai megszületésére, mint a dackorszakban, ott egy másfél év is elég rá, kettő.
Szerintem ez is fontos, hogy itt sem hisztiről van szó, és nem arról van szó, hogy a gyerek direkt rosszat akar.
Hanem normatív krízisről van szó. Tehát, hogy az élet természetes velejárója.
Én azt akartam kérdezni, azon gondolkodtam, hogy miért éppen 18-nál húztad meg a felső korhatárt, mert az alsóval olyan megengedő voltál, és akkor ugye vannak olyan szakemberek meg szervezetek, akik azt mondják, hogy akár 21-25 éves korig is szerintük tarthat.
Sőt, hát vannak olyan neurológiai kutatások, amik azt igazolják, hogy ez a fejnek a lágya akkor nő csak be. Szóval, hogy a bizonyos neuronhálózatok, meg a prefrontális kéreg, ami a homloklebenyünk előső része, ami csak az embernek van már, az úgy ilyen 25 körülre. Tehát, hogy egyszerűen olyan dolgokat vár el, akár a középiskolai felvétel is, meg az érettségi is, ami egyszerűen neurológiai nincsen meg abban a gyerekben. Tehát nem hiába fárad el. Most, ha a Wekerd itt ülne, akkor még rengeteg mindent tudna erről mondani. Te már megidézted. Én is tudom, egy mondatát én is tudom utánozni, hogyha akarjátok, akkor. Vagy ez kicsit blaszfém. Ő azt mondta, hogy ha, nagyon nem, ez nem tartozik ide, hogy a hogy és akkor a kérdésed, hogy miért a 18 a vége? Hát ennek megint csak egy nagyon prózai oka van, az a jogi gyerekkornak a vége, és igazából van egy, szóval többször is előkerül a könyvben, hogy mennyire nincsen vége 18 éves korban a kamaszkornak, illetve a bizonyos szempontból a gyerekkornak. És azért ebben a könyv is megengedő, illetve jelzi, vagy jelzem sok ponton, hogy ez nem egy ilyen erős cezúra, hanem inkább egy ilyen lecsengés, ami még csak szintén nem igaz, hogy lecsengés, mert abban is vannak még nehezebb időszakok, de hát valahol kellett, hogy vége legyen ennek a könyvnek, szóval végül is akkor ez a válaszom.
Csak annyiban hadd reagáljak erre, hogy én a 24 éves lányommal mostanában jutottam már, mint én vele kapcsolatban most jutottam el oda, hogy megértettem, hogy egy fejlődés portfólióval van dolgom, amelyben bizonyos dolgokkal ő kész lett 17 évesen, bizonyos dolgokkal született, és már 12 évesen problémamentesen, vagy valahova megérkezett vele, és más dolgokban 24 éves most érkezik. És amióta én ezt így elfogadtam magamban, hogy nem egy teljes véget akarok, még csak azt sem akarom, hogy oké, ő nem 18-ra lett kész, hanem 25-re, hanem felkészítettem magam arra, hogy bizonyos kérdésekben életem végéig fogom hallgatni, vagy lesznek közöttünk azok a viták, vagy konfliktusok, vagy meccsek, és azóta nekem könnyebb, mert elfogadtam, hogy vannak személyiségszeletei, nem tudom, hogy ilyet ére, személyiségszeletei, amelyek kamaszok. És akkor, amikor felhív, akkor hallom a hangjából, ugye van a apa, jó, akkor most az a lányom beszél hozzám. Apu, akkor most az a lányom beszél
hozzám. Hát van, szóval nem egységesen érünk, vannak dolgok, amikben előrébb haladunk, és vannak, amikben meg kevésbé.
De ezzel mit lehet tudományosan kezdeni, mert hogy... Én értem, hogy kell egy határt húzni.
Mert hol?
Hogy, ahogy a kérdés is hangzott, hogy kell egy határt
húzni. Hát a jognak 18. kell határt húznia, de azt a jog húzza. A pszichológia meg nem húz határt, hanem azt mondja, hogy fiatal fel... Tehát, hogy na, azt kell látni, akkor mégis csak elmondom, amit akartam, hogy az egész, amiről beszélünk, ez egy szociális konstrukció, szóval ezt mi találjuk ki. A neurológiai fejlődést azt nem, bár azon is lehet... Na jó, mindegy. Szóval lehet egy kicsit módosítani rajta, de ez már messzebbre vezet. De hogy azt, hogy mit hívunk gyerekkornak, mert mit hívunk kamaszkornak, azt mi találjuk ki. A kamaszkor a nem tudom hol a világ másik felén, Japánban egészen mást jelent, mint Magyarországon, vagy egy nem tudom, másfaj, vagy Chilében, és egész más jelentett a középkorban, amikor meg még nem is volt neve ennek. Vagy ezzel kezdem a könyvet, amelyiként nem előszó, mert ezt te írtad, hanem nyitás. Bocsánat. Szóval, hogy azt hittem, hogy ez kicsit viccesebb lesz. Hogy
de megtisztelő inkább, mint vicc.
Nem, csak hogy te hívtad előszónak egyszer azt, amit én itt a te mondataidban előszónak nevezted, a nyitást.
Ja, elnézést. De tényleg, nagyon figyelsz.
Hát, mégis. Na jó. Szóval a nyitásban írom azt, hogy mondjuk a vallási szertartások, vagy az ilyen törzsi kultúráknak a beavatási szertartásai, azok egy ilyen nagyon erős cezúra, mondjuk a törzsi kultúrákban, vagy régebben, amikor még mindenki törzsi kultúrában élt, akkor az volt, hogy ezen te átestél, és akkor onnantól felnőtt vagy. Ennek van valami fajta ilyen csökevénye a vallási rituálék, amikor bérmálás van, vagy bármicvá van, vagy nem tudom mi csodák, és akkor onnantól végül is a vallás az felnőttként kezel, de persze attól még mehet a gyerekkor hosszú éveken keresztül. És azt, hogy ennek mikor lesz vége, hát azt majd azt épp most ott tart a társadalom, ennek nem csak, szóval ennek van történelmi, gazdasági, politikai mindenféle oka, kulturális oka, hogy a moratórium, tehát a kamaszkor elhúzódása, tehát hogy sokáig adunk engedélyt a gyerekeinknek arra, hogy kiröppenjenek, hogy anyagilag függetlenek legyenek, hogy valami mellett elköteleződjenek. Ennek most egy ilyen hosszú laufja van. Különösen Magyarországon, ahol kilépni a családi ingatlanból nem annyira könnyű, mint esetleg más országokban, ahol ez ennek kulturálisan is meg van ágyazva. Szóval, hogy a... Igen, tehát egyszerűen valahol kellett véget vetni ennek a könyvnek.
És ti például mikor éreztétek, hogy felnőttetek? Éreztétek egyáltalán?
Hát jó, én szívesen válaszolok erre. Én Szóval egyrészt van két gyerekem, és akkor nekik úgy nagyon sokszor felnőtt. Tehát most akkor mondok egy példát, jó? Tehát múlt hétvégén a Szlovák Paradicsomban voltunk, ami nem tudom, ismerőse valakinek innen. Ott a Hernád fölött kell menni ilyen vas lapokon, és alattad egy ilyen vadvíz van, de tényleg vad, tehát hogy ilyen amerikai értelemben vett vadvíz, nem ilyen, nem tudom, mint a Tisza alsó szakasza, tehát ez tényleg rendesen folyik. És azért nem egyértelmű, hogy ez úgy megtart a téged. Persze megtart, és ilyen kötelebe kell kapaszkodni, ez a sziklák vannak, és akkor ott a fiam előre szaladt, neki ez nem volt gond, a lányom, az, ő kettőnk között a feleségemmel ment, és úgy nem volt annyira nyugodt. Ha ő nincs ott, akkor én sem vagyok különösebben nyugodt. De mivel ott volt, ezért én nem mutathattam neki, hogy én közben, most ezt, igen, tehát hogy én közben rettenetesen izgultam, de mivel neki biztonságot kellett nyújtanom, ezért ott nagyon felnőtt voltam. Semmi baj, megyünk, hát látod, többiek is átjutottak, én meg közben. és szerintem működött a dolog. És akkor mondom, hogy mennyire láttam saját magamat is verni, nyáron Montenegróban voltunk, egy olyan, ott mások a sífelvonók, mint azon a sípályákon, ahol én voltam, ott így mennek fölfelé, meg aztán lefelé is. Tehát konkrétan függőleges, és sokkal keskenyebb, és minden olyan szűkebb. És akkor ott mentünk, le, meg föl, és akkor ott nézd, milyen csodálatos a táj. És amikor leszálltunk a felvonóról, akkor azt vettem észre, hogy konkrétan csuromvíz a hátamon a trikó, mert annyira rettegtem mind a két alkalommal, de ott szabad felnőttnek kellett lenni. És akkor még egy példa, de ennyit nem szoktunk utazni, de akkor szóval minden lányommal voltam kettesben nyaralni, és akkor ott újjongtam, mert imádom azt a várost, ahol voltunk, és akkor azt mondta, hogy apu, hát te olyan vagy, mint egy gyerek. És hogy, szóval, hogy ezek így azt gondolom, hogy megférnek egymás mellett. Szóval, hogy vagy legalábbis, szóval, hogy én így vagyok, azt gondolom, hogy így vagyok hiteles, hogy bizonyos helyzetben nagyon komoly vagyok, és megvédem őt, és kiállok érte, bizonyos helyzetekben nem tudom, elérzékenyülök, bizonyos helyzetekben mindig elérzékenyülök, és akkor apu sírsz. Szóval, hogy ez is van, és ez is én vagyok, és attól én így vagyok felnőtt, hogy néha nagyon örülök, néha vihogok, néha nagyon komoly vagyok, néha szigorú vagyok, az kicsit abban az lehetne máshogy. De hát ez az én felnőttségem. Szóval jogilag felnőtt vagyok, meg csomó szempontból felnőtt vagyok, meg reflektált vagyok, de hibázok, meg ügyetlen vagyok, és nem egyféle vagyok leginkább.
Én bevallhatom, részedül az elfogadhatatlan lenne, még ha így is gondolnád, az én szótáramban felnőtt egy citok szó. Én amióta értem ennek a tétjét, küzdök ellene, hogy felnőtt legyek. Én tényleg őszintén úgy gondolom, hogy ahogy a krumpli nevű növénynek sokáig a virágát ették, míg rá nem jöttek, hogy az mérgező, és a hitványnak, föld alattinak tartott koszos gumóját mentett meg mondjuk földrészeket az éghaláltól. Úgy én azt gondolom, hogy a gyermek, és mondjuk akár a kamasz gyermek, vagy a fiatal gyermek, az ember. Ő a homo sapiens. Amikor az én agyamban egy tankönyvben azt rajzoljuk, hogy homo sapiens, akkor nem 51 éves 42 éves férfit rajzolunk, hanem 12 éves fiút. Számomra az a csúcsa a homo sapiensnek. Ezért, amikor, de tudom, hogy mit értenek mások az alatt, hogy felnőttnek lenni, amikor most a hétvégén a rakpart lezárásán biciklizve összevesztem egy turista busszal, aki veszélyeztette azokat, akik rám voltak bízva, és magamból kikelve ütöttem az ablakát, hogy ne üss el a többi embert, akkor nem felnőtt voltam, akkor az az erős fiú voltam, aki nem lehettem 12 évesen. Annak minden hibájával, minden következetlenségével, minden primitívségével, minden igazságtalanságával együtt én eddig akarok az életemben eljutni, hogy néha ez az erős fiú is lehessek, aki régen nem voltam. Felnőtt nem akarok lenni.
Ez csodálatos zárás lenne, nem tudom, hogy állunk időben.
Most
akkor van még kérdésünk. Oké, van még egy-két kérdésre, de köszönjük a végszót, András, ez jó volt. Hol van még kérdés esetleg?
Magyarországon most már az ilyen, tehát kéne egy nemzeti kérdésbizottság, ami világosan megmondja, hogy hány kérdés lehet és kell. Mert ez a töketlenkedés, hogy még van idő...
Hát szóval is el valakit, néz ki valakit, és mondja, te kérdezzed.
Igen, tessék, ön.
Nem tegezheted őket.
Nyugodtan kérdezzetek, de főleg tőle. Van kérdés. Csak meg kell parancsolni az emberek.
Nekem kommunikációval kapcsolatban lenne kérdésem. Tinédzser lányokról beszélgetünk. És olyan szinten a internetes világban vannak, hogy nagyon-nagyon nagy problémát okoz számomra őket kimozdítani ebből, és normális, klasszik beszélgetést kezdeményezni, mert ahogy ezt megpróbálom, gyorsan rövidre zárják, és visszamennek oda, honnan jöttek az internetes IT világba. És én nem vagyok IT ember.
Jaj, nem, de nagyon nehéz erre jól válaszolni. Na jó, hogy a milyen bizakodó tekintetekkel fordultam hozzá, de a perifériás látásod az nem tekint. Nem.
De csak szándékosan egyedül hagytalak.
Szóval, de nem, szóval, hogy a, mert hogy, igen, mert amit a Gabinak is akartam volna az előbb, szóval, hogy nem akar, vagy amit mondtam is, hogy nem akarom, hogy ilyen személyes, tehát, hogy igyekszem általános választ adni erre. Szóval, hogy miért akarsz beszélgetni a gyerekeddel, és mit hívsz klasszikus beszélgetésnek?
Hát konkrétan azt, amit mi gyerekkoromban a szüleimmel tettünk, hogy leültünk, és mondjuk én elmeséltem nekik, hogy mi történt velem, vagy ha valami bajom volt, akkor megbeszéltem, de ez így rövid tőmondatokkal ellendezve, és utána visszamegyünk a laptophoz, és csetelünk tovább a Snapchaten. Tehát, hogy nekem ezzel van bajom, hogy egyszerűen már azon gondolkoztam, hogy ráírok Messengeren vagy Instán a gyerekre. Hát, hogy válaszol.
Hát az egyébként az egy, lehet egy jó módszer, most ezt nem akarom így instrukció vagy utasításba adni, de hogy az, hogy a tehát, hogy lehet, hogy neked a te szüleiddel megvolt a közös hang, és valamire te gyerekeinek meg nincsen meg a közös hang, vagy az a közös hang az nem biztos az ilyen klasszik párbeszéd alapú, illetve lehet, hogy ők azt gondolják, hogy a tő mondattal mindent elmondtak. Egyébként én még sokszor azt látom, hogy ha úgy teszek fel kérdést, amivel tő mondattal lehet csak válaszolni, vagy amire tő mondattal lehet csak válaszolni, akkor tő mondatot fogok kapni. És hogyha meg úgy teszem fel a kérdést, hogy abban valahogy benne van annak a szűkrevet lehetősége, hogy talán egy vesszőbe kerül abba a mondatba, akkor bele fog kerülni, de ez nagyon nem, szóval, hogy nagyon nem mindegy, mert nem nekem kell kíváncsinak lennem, hanem el kell hitetnem a gyerekemmel, hogy ő kíváncsi, mármint, hogy el kell hitetnem a gyerekemmel, hogy tehát azt kell hinne, na, azt kell elérnem, hogy ő elhiggye, hogy én tényleg kíváncsi vagyok. És azon az eléggé átlátnak, hogyha itt most azt hallom, az elsősorban rá kell hangolódni, de azért vagyok óvatos az ilyen válaszokkal, mert egyáltalán ismerlek téged semmilyen módon, sem szülőként, most látlak szerintem. Most látjuk egymást először, ugye? Ugye? Igen, akkor Isten hozott téged itt. De hogy szóval nem nagyon tudok rendesen választ adni erre, mert hogy ahhoz, hogy ilyen általános választ tudok adni, de amilyen személyre szabottabb, az ismernem kéne azt, hogy egyébként például korábban hogyan kommunikáltatok.
Én leszek a következő kliens.
Csak az András után.
Kedden hatra én megyek, jó? Ez tisztelt. Én csak hadd szóljak ehhez hozzá reményt adni. Vannak különböző utak nyilván ebben is. Mi például ebben azt az utat jártuk, hogy olyan egészségesen húztuk vissza, hogy mikor kezdődhet a mobiltelefonozás, nem olyan betegesen nagyon, és aztán egy ponton utánuk mentünk ebbe a térbe. Ne úgy képzeld el, hogy anya mindenhonnan felbukkant és bejófejkedett, hanem valahogy megértettük, egyébként szerintem az internet szempontjából nagyjából mindenki egyidős, tehát mindenkinek az életében egyszer megtörténik az, hogy jönnek platformok, azon mi van, akarom-e, nem akarom-e, és akkor nálunk például kialakult, hogy inkább egy picit megtanultuk azt, hogy akkor a Messengeren ők hogy kommunikálnak, megértettük velük, hogy akkor az legyen egy családi csoport, akkor ér bizonyos dolgokat ott úgy kommunikálni, megbeszéltük, hogy hova nem megyünk utánuk, nem kell agyonjelölgetni egymást meg agyon, szóltak is, hogy azt már nem kéne, megnyerte a nem tudom milyen bajnokságot, és akkor mondta, hogy anya, Olyan jó lenne, ha nem te lennél az első, aki belájkolja, várj már egy kicsit. És megértettük lassan, hogy az ő világuk ez is, nem csak a Nagykörút, meg a szobánk, meg a Hernád partja, hanem az ő világukban ez is egy terület, és ott is így elhelyeztük magunkat, és szerintem létezik ilyen, hogy ők elfogadják, vagy szerintem én merhetek ilyen tanácsokat adni, aztán majd te kijavítod 6:30 kedden, amikor én elmentem, hogy meg lehet szerintem őket kérdezni, szóval minket például ők tanítgattak, ez mi, ez hogy kell, ez mit jelent, hú, akkor az ciki, azt ne csináld. És akkor küldözgették, hogy ez tipik anya, és tehát csak kicsit alkalmazkodtunk. És cserébe pedig azt is megbeszéltük, hogy legyen az a másik fajta beszélgetés is, és a mai napig egyébként, amikor kajálunk valamelyikünknél, akkor lecsesszük, rászólunk, hogy figyelj, ne csinálj, most tedd le. Pedig 24 éves, és mondja, hogy jó, de figyelek.
Na, de szóval szerint most nagyon fontos dolgok hangoztak el. Végülis egész alkalommal a mentalizáció kifejezést járjuk körbe-körbe. Ezt még nem emeltem be, ugye? Vagy ezzel kezdtük? Ez olyan rég volt, hogy már nem is. Igen, mert én 50 percre állok be, mert annyi egy terápiás session, szóval most már rég, már nem tudok figyelni 50 perc után. Szóval, hogy jól járjuk ezt körbe, de hogy ami meg még nagyon fontos az, hogy itt most pontosan kiderült, hogy most mégiscsak egy ilyen benyalás következik, hogy jól adagolod ezt a két fűszernövényt. Mert a vacsinál azt mondod, hogy nincs telefon, értem ezt a multitasking világot, de itt tedd el, és egyébként pedig tudok alkalmazkodni a te tempódhoz. És szerintem ez egy elég jó szülői attitűd, hogy bizonyos helyzetekben nagyon merev és átléphetetlen határokat képviselek, és más helyzetekben pedig igyekszem alkalmazkodni, és akkor most tényleg egy új szót használok, ezt még nem használtam, ez a goodness of fit angol frázisból nagyon ügyetlen lefordított illeszkedés jósága, tehát nem az van, hogy a beszélgetés az így néz ki, mert én is így beszélgettem a szüleimmel, és ez van beleírva nem tudom hol a beszélgetésre, hanem a beszélgetés az rengeteg minden lehet. És most kicsit megint visszanézek rád, hogy lehet a beszélgetés, nem tudom, amikor ő már befeküdt, és akkor még egy 10 percen mellé lehet ülni, mert ő akkor sztorizik. Vagy amikor bármilyen egyéb kontextusban menjünk le együtt futni egy kört a ház körül. Most mit tudom én? Szóval nem tudjuk, hogy a gyerekek általában egy ponton megérzik, hogy igény van arra, hogy mesélhessenek, és megérzik azt, hogy nincs minősítve, meg megítélve semmilyen módon sem az, amit ők mesélnek. Meg nem az van, hogy ilyen nagyon racionális kognitív mondatok érkeznek, hanem megértés van. És akkor, hogyha ennek megvan a lehetősége, akkor fognak jönni azok a gyerekek, csak nem biztos, hogy azon a módon, hogy azt a szülő elképzeli, vagy elképzelte, amikor gyerekei lettek. És hogy vagy ezt szerintem, de hát nehogy azt higgyétek, hogy ez nekem megy. Szóval, hogy ez a nagyon nagy nehézség szerintem a szülőségben, hogy tényleg abból a gyerekből kell kiindulni, és nem a saját fogalmaimat valahogy átpasszírozni az ő agyába, hanem elhinni, hogy azok a fogalmak nem fognak soha úgy létezni az ő fejében, mint ahogy az én fejemben léteznek, mert én kimondok egy szót, és akkor abban egy kicsit mást fog érteni. Lehet, hogy csak egy egész kicsit teker rajta az ő agya, de teker rajta. Hiába mondom ki, most nyilván a matek az ilyen egyszerű dolog, hogy 5 meg 5 az 10, akkor az tényleg annyi, az egyértelmű a legtöbb helyzetben, de a pszichológia biztos valamelyik matematikus elmondaná, hogy nem úgy van. De a pszichológia az nem ilyen, és a kommunikáció az nem ilyen.
Én egy pici okoskodást még megengedhetek magamnak. Hogy,
csak magadnak.
És ezzel már messze túllépem a határaimat, de tényleg csak saját magamról beszélek. Mindkét gyerekem sportoló. Én nem voltam az. Ezzel DNS vizsgálat nélkül is egyértelmű, hogy nem én szültem őket. Tehát nagyon hamar lett egy olyan viszonyom a sport miatt, mindkét gyerekemmel, olyan sportot választottak, amiben én nem értettem hozzá soha, nem lehettem olyan apuka, aki azt mondja, hogy lonyol a szélen, nem tudtam nevelgetni őket, ATM és taxisofőr voltam az egész sportkarrierjük során. És azt szeretném elüzenni a világnak, hogy végül is mit akarunk, kapcsolatot akarunk a gyerekünkkel. Ki mondta azt, hogy csak az a kapcsolat, ha én vagyok felül, ha nekem van igazam, és én tudok jobban valamit. Ki mondta azt, hogy egy 9 éves gyerek nem tudhat jobban valamit, mint én? Hogy ne kapcsolódhatnék ahhoz a gyerekhez akkor is? Az én fiam 9 éves kora körül különlegesen tehetséges röplabdásnak kezdett el minősülni, ma magyar válogatott tag és olimpiára készül, és én 9 éves kora óta, bár ekkora, megyek mellette fölnézve rá, és kérdezem, hogy igen, és ez így, az úgy, és ez nekem jó. Beszélgetek vele, csak nem az van, hogy apa tanítja focizni reménytelenül Lacikát, hanem Artúr tanítja apát arra, hogy mi a röplabda. De valójában ugyanaz történik, amire mindenki vágyik. Én ezért mindenkit bátorítok erre az önfeladó utána menésre. Elnézést, és köszönöm, hogy ezt elmondhattam.
Köszönjük. Egy utolsó kérdés van még ott. Köszönjük.
Nekem az jutott eszembe, hogy volt egy év, amikor a lányomat suli után edzésre vittem, és az egy körülbelül 40 perces út volt, és én azt gondoltam, hogy az egy szuper lehetőség lesz, hogy beül a kocsiba, és akkor végig beszélgetjük az utat. És hát ez első napokban nagyon rosszul sikerült, mert ő beült, fáradt volt, és hát általában egy perc után én megsértődtem, ő megsértődött, és aztán eszembe jutott, hogy azt mondtam neki, hogy figyelj, amikor beülsz ide a kocsiba, én bekapcsolom a zenét, és akkor elindulunk. És hogyha van, én nem fogok, tehát elkerültem ezeket, a mi volt a suliba, mi volt az ebéd, ezt mondjuk soha nem kérdeztem meg tőle, de mondtam, hogy én nem kérdezek semmit, amikor neked kedved van, akkor beszélgessünk. És mondta, hogy jó. És akkor mit tudom, én 2 napig csináltuk ezt, hogy ő beült, zene, mentünk, és akkor a 3. nap így lehalkította a zenét, és akkor mondta, hogy akkor most ő szeretne beszélgetni. És akkor onnantól kezdve beszélgettünk. Úgyhogy ez csak egy ilyen, most így eszembe jutott, és olyan, ez tök jó volt így megélni. Ennyit szerettem volna.
Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó példa, és hogy végülis az én könyv megmutatom, úgyhogy akkor most én akkor mondok még egy mondatot erre, hogy de ez nincs benne a könyvben, hanem, de nem mindegy. Szóval, hogy amiről itt most, szóval van egy modell, amit én kitaláltam, az a neve ennek, hogy HIMF modell, nagyon hülye hangzik, de ez csak azért már betű szó, és akkor csak így lehet jól összeolvasni. És már majdnem minden betűit érintettük. Érintettük a H betűt, ami a hitelesség, hogy úgy kell szülőnek lenni, ahogyan mi tudunk, és nem ugyan egy könyv tudja. Említettük az I betűt, az illeszkedés jóságát. Az M-et is érintettük bizonyos szempont, ez a, hogy mikor van szükség mennyiségi időre, és mikor van szükség minőségi időre, vagy mennyiségi jelenlétre és minőségi jelenlétre, és említettétek az F-et is, a felülemelkedést, hogy van egy ilyen görcsös ragaszkodás bizonyos dolgokhoz, hogy valaminek hogyan kell kinéznie, de azt mi találtuk ki a gyerekünk nélkül, az a mi családi főkönyvünkben lehet, hogy benne van, vagy nem tudom, hogy honnan jön, és tök sokszor felül kell emelkedni ilyen merev struktúrákon, mint hogy a kocsiban beszélgetünk az asztalnál, nem tudom, mit csinálunk. Még rengeteg ilyen boltban nem esszük meg a kiflit. Szóval ezek én rohadtul megeszem, szóval aztán szólok, az ilyen súlyos izénél nehéz, mert ott le kell mérni, szóval az probléma, de akkor sorba állok. Szóval, hogy csomó szabály van, aminek igazából egyáltalán nem tudjuk az értelmét, nem tudjuk, hogy miért használjuk őket, csak ragaszkodunk hozzá valamiért. Szóval ez az F, és akkor ez a 4 betű adja a HIMF modellt. És szerintem ezzel, hogyha ezeket úgy nagyjából teljesítjük, amiben csomó ellentmondás bele van kódolva, meg nehézség, akkor azért úgy akkor is rengeteg konfliktus lesz magunkkal, meg a párkapcsolatunkkal, meg a gyerekeinkkel, de az elég jó szülőség kritériumát úgy nagyjából szerintem teljesíteni fogjuk tudni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megosztottátok velünk a gondolataitokat, és főleg a történeteiteket. Szerintem a mai küldetés sikerült, és sikerült felülemelkedni egy picit a szülőségen, és ezt a nyomasztó terhet levettük egy picit az emberek válláról, akik ma itt voltak velünk, és akiknek szintén köszönjük szépen a figyelmüket. 440-nél is több oldal olvasnivaló van ebben a könyvben, hasonló gondolatokkal, úgyhogy én csak ajánlani tudom mindenkinek, főleg az előző kötettel együtt.